A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit, és sorozatunk gazdája Pál Feri atya mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti előadásai már egy éve az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról szólnak, azokról a belső mintázatokról, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, s melyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A sémák megközelítésével hétről hétre arról beszélgetünk, hogy miként értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk fejlődni, növekedni tudjunk. Az előadásokat követve elérkeztünk a följogosítottság grandiozitás sémához, és ehhez kapcsolódóan esett szó arról, hogy az életnek egy úgynevezett neurobiológiai rendszere létezik bennünk, ami együttműködésre ösztönöz minket.
Igen, a kutatók ezt úgy fejezik ki, hogy él bennünk egy neurobiológiai motivációs rendszer, amit nagyon egyszerűen így nevezhetnénk, hogy az élet iránya bennünk. És ez azt fejezi ki, hadd hozzak egy példát, hogy valakinek többé-kevésbé egészséges a személyisége, akkor, amikor ő találkozik olyanokkal, akik figyelnek rá, törődnek vele, észreveszik, emberszámba veszik, megbecsülik, az emberi méltóságának megfelelően bánnak vele, akkor az oxitocin nevű hormon, ami kötődési anyagnak is nevezhető, ez elkezd termelődni. És azt éljük meg ilyenkor, hogy de jó együtt lenni, vagy de jól esik ez az eltöltött idő. Főleg a másik belenéz a szememben, mint hogy te most az enyémbe, vagy átöleljük egymást, vagy valaki megfogja a másik kezét, vagy oda lehet bújni egyik ember a másikhoz. Ennek következtében belülről egy biológiai motivációs rendszer aktiválódik bennünk, jól esik nekünk együtt lenni, és ráadásul, amikor eltávolodunk valakitől, akivel kapcsolatosan megéltük azt, hogy ő törődött velünk, vagy figyelt ránk, vagy fontosak voltunk neki, akkor, ha csak visszagondolok arra, hogy vele találkoztam, akkor is elkezdek jobban lenni. Ha arra gondolok, hogy hétvégén fogok vele találkozni, akkor is elkezdek jobban lenni. Vagyis úgy vagyunk kitalálva, megteremtve, hogy ha többé-kevésbé egészségesek vagyunk, akkor jól essen egymás társaságában lennünk. Hogy jó legyen nekünk, és hogy az egész biológiai valóságunk is, az élettani történéseink is abba az irányba ösztönöznek minket egészen természetszerűen, hogy együttműködjünk, hogy kapcsolatban legyünk, hogy találkozzunk.
Ez az együttműködésre való törekvés azonban megrendülhet bennünk, akár egy gyerekkori sérülés, vagy egy adott élethelyzet miatt, és ilyenkor szinte azonnal megjelenik az agresszió valamilyen formában.
Igen, az agresszióról azért érdemes itt beszélnünk, mert nagyon sokaknak a gondolatában él az a teljesen téves elképzelés, mintha az életnek az alapvető mozgató rugója mégiscsak a létért való küzdelem lenne, és hát ha már létezés, meg küzdelem, meg életben maradás, hát akkor nyilván ehhez kapcsolódik az agresszió. Tehát ezért sokan azt gondolják, hogy tulajdonképpen az életnek a mozgató rugója és ereje az emberen belül is a létért folytatott harc és küzdelem és agresszió. És hogy tulajdonképpen éppen csak azért nem vagyunk még sokkal agresszívabbak, mert valamennyire biztonságban érezzük magunkat. Igen ám, de ennél a helyzet sokkal árnyaltabb, és tulajdonképpen merhetjük azt mondani kutatások alapján, hogy fordítva van, hogy az életnek az alapvető mozgatórugója nem a létért folytatott küzdelem, hanem az együttműködés, a kapcsolatban levés, és az agresszió akkor jelenik meg alapvetően és döntő módon, amikor ez az együttműködés valamilyen módon akadályokba ütközik, vagy pedig, hogyha a kapcsolatainkban azt tapasztaljuk, hogy valami olyan történt, ami nem jó nekünk, de nem egyszerűen csak nekünk önmagunkban nem jó, hanem ahogyan nem akarunk együtt lenni a másik emberrel, ahogyan az a kapcsolatban nem jó. Ez egy nagyon izgalmas téma, és hogy világos legyen, hogy tulajdonképpen aztán miért is beszélünk az agresszióról. Először is élettani szempontból is most már kimutathatóvá vált az, hogy a bizalom bizalmat szül. Hogy amikor én azt élem meg, hogy te bízol bennem, akkor az bennem egy teljesen természetes bizalmi reakciót és választ indít el, mégpedig ennek a neurobiológiai motivációs rendszernek a közreműködésével. Tulajdonképpen ezért az együttműködés az élet mozgató rugója és az azt segítő agresszió, nem pedig fordítva, hogy erről beszéltünk, akkor tulajdonképpen miért is jelenik meg az agresszió? Mert igyekszünk elkerülni a társas kapcsolatokból eredő fájdalmat. Nem szeretjük, ha valami fáj, főleg, ha nagyon fáj. És az előző adásokban beszéltünk arról, hogy milyen rettenetes fájdalom tud lenni egy fontos személy elvesztése. De ugyanilyen rettenetes fájdalom tud lenni a kiközösítés, a megvetés, az elutasítás, ha nem törődnek velünk. Ráadásul itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy valaki vagy valakik érzékenyek, és akkor egy kicsit nem vagyunk jól, hanem arról van szó, hogy egy nehéz élethelyzet kapcsán is meg tudunk sérülni, vagy legalábbis ez a neurobiológiai motivációs rendszer elkezd bennünk nem működni, és ezért lehetséges például az, hogy amikor valaki gyászol, nincs kedve enni se.
Tehát mondhatjuk azt, hogy az agresszió bizonyos esetekben azért születik meg, mert azokat a hatásokat szeretnénk vele tompítani, amik ezt a neurobiológiai rendszerünket támadják?
Igen, pontosan így van. Még egyszerűbben szólva, azt akarjuk, hogy a fájdalom múljon el, és az agyunk gyakorlatilag nem tesz különbséget a fizikai fájdalom és a lelki fájdalom között.
Milyen agressziót szülhet bennünk ez a védekezés, vagy ez a fajta elkerülése a fájdalomnak?
Például az első nagy csoportba azok az agresszív késztetéseink tartoznak, amelyek azáltal jönnek létre, hogy éppenséggel valakit meg akarunk védeni, vagy egy fontos kapcsolatunkat akarjuk megvédeni. Sőt, milyen érdekes is ez, hogy tulajdonképpen a társadalom nagyon is megerősíti azt a magatartást, és megbecsüli, amikor egy védtelen vagy kiszolgáltatott szemét bántalmaznak, például az utcán, és akkor a védelmére kelnek idegenek. Már itt is látjuk az előbb elmondott gondolatoknak egy nagyon sajátos meggyőző erejét, hogy hajlandó vagyok egy számomra ismeretlen személy védelmében agressziót vállalni, de a saját létezésemet is kockára tenni vagy fenyegetni, miközben engem nem támadtak meg. Ugye, hogy ez milyen jól bizonyítja, hogy van annál valami fontosabb, de minden esetre teljesen normális, emberi, sőt emberséges magatartás az, amikor én akár a saját testi épségemet kockáztatva egy idegen embernek segítek, és mégis ezt az ember megteszi. Valahogy összekötjük az emberségünkkel, és a társadalom is megerősíti azt, hogy milyen normális emberi szinte elvárható magatartás az, hogy egy bajba került ember segítségére sietek, és ilyen helyzetben éppenséggel sokszor az agressziót nem is lehet elkerülni.
Ezzel szemben egy kicsit másfajta agresszió az, ami a második nagy csoportba tartozik, amikor az szüli bennünk az agressziót, hogy szeretnénk elnyerni a figyelmet, a szeretetet.
Engedj meg most a két gondolat között egy átvezető szempontot, ez pedig az, hogy szeretnénk nagyon, hogyha az adás hallgatói nem gondolnák azt, hogy furcsa módon egy pap az agressziót dicséri ebben az adásban, hogy hát elment a józan esze biztos, hogy ezt teszi. Na szó sincs róla, hanem egyszerűen csak arról beszélgetünk most, hogy próbáljuk megérteni és leírni, hogy mi a motívuma annak, mi a kiinduló pontja és alapja annak, hogy egyáltalán az agresszív magatartás bennünk elindul, és hogy arról szeretnénk nagyon beszélni, hogy ennek az agresszív magatartásnak nem az a célja, hogy másokat legyőzzünk, vagy másban kárt tegyünk, vagy mások fölött uralkodjunk, vagy más javait megszerezzük, hanem hogy éppenséggel az agresszív magatartásnak hátterében a kapcsolataink védelme áll. Vagy a kapcsolat megrendülésének a következtében megjelenő agresszióról beszélünk. Tehát itt a második gondolat, amit mondtál, hogy szeretetért, elismerésért folytatott harc. Hogy ne ismernénk azt a családokból, főleg ahol több gyerek van, hogy a testvérek között elindul egy rivalizálás, ami sokszor verbális, vagy akár fizikai erőszakba, agresszióba csapát testvérek egymás között. És hogyha fölfejtenénk nem egyszer az egymás közti agressziónak a fonalát, végül lehet, hogy oda jutnánk, és nagyon sokszor oda is jutunk, hogy például a nagyobb veri a kisebbet azért, mert kisebb, azért, mert ő ilyen gonosz lelkű, de erről szó sincs, hanem mert úgy éli meg, ez vagy igaz, vagy nem, vagy így van, vagy nem, hogy amióta a kistesó van, azóta ő nem számít. Anyának már nem én vagyok a legfontosabb, vagy anyának már úgy látom, nem vagyok fontos. Sőt, úgy látszik, hogy már most nem tudom fölhívni a figyelmemet magamat anyánál, mert anya rögtön ugrik, hogyha a tesómmal van valami, és mindig hallom, hogy ő a kicsi, és milyen aranyos, és mindig fiút akartam, vagy mindig lányt akartam. És akkor úgy érzem, hogy anya szeretete elveszíthető. És miközben egy gyerekben lépésről lépésre egy logikai menet nem játszódik le, nem fogalmazza ő ezt meg magának, de mégiscsak az agresszió hátterében ott van ez a ki nem mondott, vagy át nem gondolt gondolat, hogy hát, ha a tesómat sikerülne eltüntetni innen, akkor éppenséggel visszaszerezhetném anyukámnak a figyelmét, vagy a kizárólagos szeretetét akár.
Tehát ő így védi a saját együttműködési felületét, amiről úgy érzi, hogy sérült?
Pontosan így van. És nem egyszer egyébként azt látjuk, hogy tényleg sérül is. Tehát, hogy ténylegesen van annak realitása, hogy valaki úgy élje meg, hogy ő már most nem számít. Ezek a helyzetek meg tudnak történni a legjobb szándékkal együtt is. És ebből a szempontból az agresszió tulajdonképpen tünet. Valamit jelez. Valamit megjelenít, és ilyen értelemben van valamennyi haszna, miközben megint nagyon óvatosan akarom mondani, hogy szó sincs itt az agressziónak a dicséretéről, hanem hogy azért jelenik meg, és ez a haszna vagy a jelentősége, mert ez fölhívja a figyelmet a családi kapcsolatrendszerben arra, hogy valaki úgy éli meg most az életet, hogy ő nem fontos, vagy hogy kirekesztődött, vagy hogy nem kap elég törődést vagy szeretetet, vagy hogy úgy érzi, hogy az igazságosság, vagy a méltányosság, vagy az egyensúly, az megbillent. Tehát ilyen értelemben természetesen mondhatnánk azt, hogy ha ő képes volna ezt nem agresszív formában kifejezni, sokkal jobb lenne. Nyilvánvaló, sokkal jobb lenne, ha a kommunikáció ebből a szempontból is tudna árnyaltabb és finomabb lenni, és mondjuk egy 2-3-4-5-6-8-12-17 éves gyerek mindenféle agresszió nélkül tudná kifejezni az ő sérelmét, vagy a fájdalmát, vagy a hiányérzetét. De persze ez vagy meg tud történni, vagy nem. Főleg egy gyerek esetében nem biztos, hogy verbális módon, szavakkal ez meg tud történni, és ilyenkor de nagy jelentősége van, hogy ha az agresszióra a szülő nem agresszióval válaszol. Hiszen akkor még jobban megerősít egy rettenetes gondolatot, ez pedig az, hogy az agresszió látnivalóan jó dolog, mert apa meg anya is csinálja, és tulajdonképpen egy valamit kell kivárni, hogy én legyek a legerősebb. Illetve, hogy annak van igaza, aki idősebb és nagyobbat tud ütni.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma arról beszélgetünk, hogy miközben az együttműködésre törekszünk, szembe kell néznünk azzal, hogy ez agressziót is szülhet. Az előadásokon elhangzott az, hogy az agresszió az velejárója lehet kifejezetten a kapcsolatnak, főleg például egy párkapcsolatnak. És épp ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk húzni a határokat.
Igen, manapság inkább ezt a szót használják és megkülönböztetik, hanem másik ellen való agresszivitástól az asszertivitásra van szükség. Vagyis például a határhúzáshoz is, vagy ahhoz, hogy én nagyon határozottan kimondjak valamit, éppenséggel valamennyi agresszióra szükségem van. Ezt nevezhetjük asszertivitásnak, de hát nyilvánvaló arra az erőre van szükségem, ami egy kontrollált, irányított, tudatos formában, és nem a másik ellenére, és nem a másik kárára jelenik meg teljesen természetesen egy kapcsolatban. De még egyszer szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, szó sincs róla, hogy egy kapcsolatot az agresszió jobbá tudna tenni, hanem inkább azt volna érdemes megérteni, hogy miért jelenik meg az agresszió, és hogy mi az a szükséges erő, és hogyan tudjuk azt használni, kézbe venni, irányítani, ami nem a másik ellen fog irányulni, hanem egy helyzet megváltoztatásához szükséges erő.
Egy adott helyzetben könnyebb agresszióval reagálni. Bármilyen hétköznapi helyzetben, ahol van egy sokszoros sérelem például, könnyebb azt az agressziót megélni, amit ez szül bennünk, annál, mint hogy végig gondoljuk, hogy mi lehet ennek az oka forrása, elmondani, felvállalni, lekommunikálni.
Hát persze, hogy sokkal könnyebb, de az efféle agresszió, amit akár gátlástalanul, vagy akár mindenféle önreflexió nélkül, sokszor a tudatosságnak az elvesztésével együtt jelenítünk meg, hát a nagyon kártékony tud lenni, mert éppenséggel az agresszió nagyon könnyen agressziót szül, ezt sok példával is tudjuk igazolni, és hogy sokszor hallatlan lelki erőre van szükség ahhoz, hogy valakinek az agresszív magatartása az a másik emberből ne egy agresszív válaszreakciót keltsen. Tehát nagyon is nagy jelentősége van annak, hogy mi magunk kézbe vegyük az agressziónkat, és azt nagyon tudatosan, irányítottan, kontrollált formában nem mások ellenére használjuk.
Mi történik akkor, hogyha az agresszió mégis egy emberi kapcsolat sajátjává válik?
Egész bátran mondhatjuk, hogy kezdi tönkretenni a kapcsolatot, meg mérgezi azt a bizalmi világot, amitől egy kapcsolatban jól tudjuk érezni magunkat. Tehát ez a fajta agresszió, ami ott állandósul, krónikussá válik, persze továbbra is lehet valaminek a tünete, például annak a tünete, hogy egy fönnálló egyensúlyt egyik vagy mind a két fél elégtelennek tart. De nem lépnek ki a kapcsolatból, tovább is benne vannak valamilyen oknál fogva. Ez megéri számukra, de ahhoz nem látják az utat vagy a lehetőséget, hogy azt a kóros egyensúlyt, aminek a tünete az agresszió, azt megváltoztassák. Ilyenkor állandósulni tud az agresszió, és sajátos értelemben a kóros egyensúly részévé is tud válni.
Méghozzá akár verbálisan, akár fizikálisan. Erőszaknak, agressziónak hamarabb tekintjük azt, amikor valakinek valóban eljár a keze, holott egy olyan kapcsolatban élni, ahol a másik fél folyamatosan, verbálisan támadja a másikat, az legalább annyira romboló hatású lehet.
Hogyne, csak egyetérteni tudok ezzel. A verbális agresszió, fizikai agresszió, szexuális bántalmazás, és most hozzátettek már egy negyedik nagy csoportot is, ez pedig az anyagi kizsákmányolás. Tehát például, amikor az egyik fél fér csak hozzá a pénzhez, és a másik félnek nincsen saját pénze. Ez például az agressziónak egy nagyon sajátos formája. De éppenséggel a verbális agressziónak az is formája, amit sokan ugyanúgy nem tudatosítanak, hogyha nem állok veled szóba. Nem beszélni valakivel nagyon durva agresszió. Nagyon durva verbális agresszió. Mert a kommunikációnak a megszüntetése, a kirekesztés vagy a megvetés az nagyon súlyos egy kapcsolatra nézve. Ha nem veszünk valakiről tudomást, hogyha ez huzamosabb ideig tart, néhány hétig valakiről nem veszünk tudomást, bele betegszik. Ennyire tönkre tudja tenni ezt a neurobiológiai motivációs rendszert. És most még egy példa jut eszembe, hogy az agresszió a családon belül nem csak házastársak között tud ez történni, a testvérek között is, ahogy erről beszéltünk. Igen ám, de nem egyszer az történik, hogy testvér a testvért bántja, de ennek a hátterében valójában nem az áll, hogy egymást ne szerethetnék, hanem hogy küzdenek a szülők szeretetért, és akkor 40-50-60 éves emberek nem állnak szóba a testvéreikkel, miközben a szüleikkel szóba állnak. Nagyon gyakran az történik ilyenkor, hogy mert éppen a szülők szeretetének az elnyerése a cél, ezért az agresszió nem a szülő felé irányul, valamelyik gyerek, vagy valamelyik testvér, vagy több testvér nem a szülőknek támadnak neki szóban, vagy bármilyen más formában, hanem a testvérnek, aki a kedvenc, vagy apa kedvence, vagy anya kedvence, vagy a legkisebb, vagy a elsőszülött. És ennek következtében tulajdonképpen a szülők nem is értesülnek arról, ha nem néznek a helyzet mögé, hogy végül is az ő velük való kapcsolat a kulcsa a helyzetnek, és később már csak azt halljuk, hogy a 40-50-60-70-80 éves emberek arról beszélnek, hogy na és utoljára elképzelheted, hogy apámnak vagy anyámnak a végrendeletébe egy olyan utolsó pofontként mit gondolsz, ki kapta a többet, kire iratták a szüleim ezt, azt, ki örökölt, na gondolhatod. És közben ott látunk 20-30-40 év kapcsolati katasztrófát, testvérek között.
Ha egy ilyen helyzetben valaki, valamelyik szereplője ennek a több szereplős konfliktusnak fölismeri azt, hogy probléma van, és segítséget kérnek, mennyi idő, amíg egy ilyen konfliktust fel lehet oldani?
Attól függ, hogy milyen a személyiségük. Hogyha a személyiségük elég érett, és alkalmas az önreflexióra, a belátásra, a kommunikációra, és a többi, akkor tulajdonképpen ez föloldható viszonylag hamar. Ha azonban nem így áll a helyzet, ha nagyon elmérgesedett a helyzet, akkor sokszor ezek a konfliktusok föloldhatatlanná válnak. Nem azért, mert ne lehetne őket föloldani, hanem mert annyira bebetonozódnak, hogy valamelyik személy, vagy akár mind a két fél ragaszkodik ahhoz, ahogyan ők megélték az első 20-30-40 évüket.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma a kapcsolatainkban megjelenő agresszió különböző formáiról beszélgettünk. Innen folytatjuk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A technikus Honfi Anikó nevében is búcsúzik a sorozat gazdája
Pál Feri
és a műsor szerkesztője Csút Judit.
Teljességre hangolva Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.